Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének 4. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Mészáros Szabolcs, 1981. március 12-én született Kiskunfélegyházán. 1999-ben felvételt nyert a József Attila Tudományegyetem csillagász szakára, ahol 2004-ben szerzett diplomát. Egyetemi hallgatóként 2001 őszétől 3 évig a kísérleti fizikai tanszéken demonstrátorként vett részt a tanszék munkájában. Diákköri dolgozatát 2003-ban mutatta be az országos TDK konferencián, ahol első helyezést ért el. Részt vett az amerikai Hubble űrtávcső intézetének 10 hetes nyári diákprogramjában. 2004-ben az ausztráliai Sydney Egyetemén a csillagászati tanszéken 4 hétig vendégcsillagászként dolgozott. Ugyanebben az évben felvételt nyert az STL fizika doktori iskolájának képzésére. 2005-ben munkáját az amerikai Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics predoktori programjának keretében folytatta, mely során gömbhalmazbeli vörös óriás csillagok nagy felbontású spektroszkópiájával foglalkozott. Munkája során észleléseit arizonai és chilei obszervatóriumok óriás távcsöveivel végezte. A 3 éves predoktori ösztöndíj lejárta után 2009-ben az STE optikai és kvantumelektronikai tanszékén fejezte be PhD tanulmányait, ahol 2010. januárjától tudományos munkatársként dolgozik. PhD fokozatát Vörös óriás csillagok tömegvesztése gömbhalmazokban című értekezésével 2010. januárjában szerezte meg. Eredményeiből nemzetközi referált szakfolyóiratban 12 publikáció jelent meg, melyekre eddig összesen 40 független hivatkozást kapott. Felkérem dr. Mészáros Szabolcsot, tartsa meg előadását.
Hát szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadáson. Ellentétben a szokásos előadásokkal a mai napon egy átfogó előadásról lesz szó. Az emberiség egyik legnagyobb rejtélye az, hogy vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben. És egészen a 20. század végéig ez egy olyan rejtély maradt, amiben csak spekulálnak az emberek. Manapság viszont már a technika fejlődése elért odáig, hogy valamiféle komolyabb mérésekre alapuló eredményeket tudunk bemutatni. Mint azt mindenki tudja, hogy a mai napon az egyetlen egy olyan bolygó, amiről tudjuk, hogy biztosan van élet a felszínén, az a mi Földünk. Az asztrobiológia vagy exobiológia tudományában ez az egyetlen olyan igaz állítás, amit biztosan kimerünk jelenteni. Soha semmilyen másik bolygón vagy holdon tudományosan nem sikerült bebizonyítani azt, hogy létezik élet. De ez nem akadályozta meg az embereket abban, hogy például a 18. 19. században már elkezdjenek spekulálni arról, hogy milyen lehet egy másik bolygón az élet. A legelső 1835-ben a Nagy Hold Csalás címén lett ismert, ahol a New York Sun magazinban leközölték azt, hogy John Herschel, az akkori csillagászati élet talán legnagyobb alakja, távcsővel élőlényeket figyelt meg a Holdon. És ezt tudományos tényként leközölték, persze John Herschel nem figyelt meg semmilyen élőlényeket a Hold felszínén. Nem sokkal utána kiderült az, hogy a Holdon nincs légkör, így például a repülő élőlények azok kapásból nem voltak olyan jó kandidátusok az első élőlény felfedezésére, vagy másik égi testen. Az 1800-as évek végén, 1800 80-as években és 90-es években egy olasz csillagász marsi csatornákat vélt felfedezni a Marsnak a felszínén. Ezeket az rajzokat ő maga készítette, és azt az elméletet állították fel, hogy mivel ugye a Mars nagyon száraz, ezért az ott lévő fejlett civilizációnak nyilván hát csatornákat kell építenie, amivel a sarki sakkában lévő vizet leszállítják az egyenlítőhöz. Olyan elképzelések is voltak, hogy ez a civilizáció az nyilván sokkal fejlettebb, mint az emberi civilizáció, mert ugye nyilván az, hogy több ezer kilométeren keresztül lehozzunk vizet a marsi sapkából, ahhoz egy fejlett csatornarendszert kell építeni. Persze utána az első űrszondás felvételeknél kiderült az, hogy ez nem igaz. Itt ezen a felvételen a jobb oldalon láthatjuk a rajzokat, amiket a 19. század végén, 20. század elején a csillagászok készítettek. A baloldali felvételen pedig a Hubble űrtávcső által készített marsi fotót láthatjuk. Lehet látni, hogy nyilván semmilyen, az égett világon semmilyen csatornákat nem lehet megfigyelni a bolygó felszínén. Azonban ez a csatorna elmélet, ez annyira népszerű lett, hogy ez még a 40-es és 50-es években is úgy gondolták egyes emberek, hogy biztosan léteznek a Marson intelligens élőlények. A mai tudományban még a 60-as években sem voltak biztos abban, hogy például a Holdon élnek-e baktériumok. Például az Apollo 11 űrhajósait karanténba zárták, miután visszaértek a Hold felszínéről, és néhány napot ott töltöttek. Persze a visszahozott holdi talaj részletes vizsgálata után kiderült az, hogy semmiféle baktériumok nem találhatók a holdi talajban, és a Hold az teljesen egy halott égitest. A mai 21. századi tudományban mit keresünk akkor, mire gondolunk akkor, hogyha arról beszélünk, hogy élőlényeket keresünk egy másik bolygón? Nyilván nem valamiféle zöld, integető, háromszemű lényekre gondolunk, hanem általában valamiféle olyan életre, ami hasonló a mi földünkéhez. Ez első közelítésben egy kicsit beszűkült látásmódnak tűnik, viszont az a probléma, hogy semmilyen más életet nem ismerünk, tehát nyilván az a logikus következtetés, hogy olyan életet kell keresnünk, ami a földihez hasonló, és szén alapú, illetve hát víz mindenféleképpen szükséges hozzá. Így bármiféle bolygón vagy holdon, hogyha életet akarunk keresni, akkor az első dolog, amit ki kell mutatni, az, hogy a víz az jelen van a hold vagy a bolygó felszínén. Az első leendő, felfedezendő élőlények közül valószínűleg az extremofilek fognak kikerülni. Ezek olyan baktérium, illetve más egyéb élőlény csoportok, amelyek nagyon extrém fizikai és kémiai körülmények között élnek, például 80-100 fokos forrásvizekben a Yellowstone Nemzeti Parkban, vagy például az Atlanti óceán alján a aktív hidrotermikus vulkánok környékén. A lehetséges legjobb jelöltek a mi naprendszerünkben az a Mars és az Európa, amely a Jupiter holdja körül kering. Az Enceladus és a Titán pedig érdekes objektumok azzal kapcsolatban, tehát érdekes objektumok, mert esetleg mondjuk meg tudják majd magyarázni, vagy segítenek megmagyarázni, hogy az élet hogyan alakulhatott ki a Föld felszínén. Amikor pedig kilépünk a naprendszerből, akkor az első dolog, amit keresünk, azok a földtípusú bolygók valamiféle más csillagok körül. Erre sok és jó megfigyelési lehetőségeink vannak. Az áttörést azt igazából a Kepler űrszondától fogjuk várni, amelyet 2009-ben bocsájtottak föl, és azt várják a kutatók, hogy egy-két, vagy esetleg akár több száz földtípusú bolygót fog felfedezni más csillagok körül. A legelsőként az extremofilek közül két fajtát hoztam. A baloldali képen a piros baktériumnak az a tulajdonság, hogy rendkívül nagy sugárzást tud elviselni. Például hogy az emberi halálos dózisnál több mint 300-szorosát képes elviselni. Így például ez a baktérium egy nagyon jó jelölt arra, hogy csillagközi vagy éppen bolygóközi utazásokat tegyen mondjuk üstökösök magjában. A jobb oldali ábrán pedig olyan, vagy jobb oldali képen pedig olyan baktériumok láthatók, amelyek széndioxidból állítanak energiát elő, és ekközben metánt termelnek. Tehát valamiféle ilyen élőlények lesznek azok az első élőlények, amiket esetleg mondjuk talán felfedezünk egy másik bolygó felszínén. Például a Mars. A vörös bolygó, a vöröses színét azt a kő felszínén található rozsda okozza, a vasoxid. És ez az a bolygó naprendszerünkben, ami a legjobban hasonlít a Földhöz, mint például a forgási idejében, mert kb. 30 perccel hosszabb idő alatt fordul meg a tenger körül, mint a Föld. Ugyanúgy évszakokat mutat, mint a Föld, tehát ugyanúgy van tavasz és nyár, illetve ugyanúgy találunk például pólus sapkákat az északi és a déli póluson. Ezeknek a nagy része az száraz jég, és kevés része pedig vízjég. És illetve a Mars hőmérséklete az, amelyik a legközelebb esik mondjuk a Föld hőmérsékletéhez. Az átlag hőmérséklet az általában olyan mínusz 100, és hát esetleg mondjuk plusz 10 fok is lehet, hogyha éppen az egyenlítő környékén tartózkodunk egy olyan lejtőn, ahol a belső fény sugárzása maximális. A Mars esetében az első igazi eredmények azok az űrszondáktól jöttek, például a Mariner 9 1969-ben, vagy később a Viking szondák 1976-tól. És a Mariner 9 volt az első olyan űrszonda, amelyik felfedezte azt, hogy valószínűleg a Mars felszínén folyómedreket láthatunk. Például itt ezen a képen, ugye ez lenne a folyómeder jobbról balra, ahol a feltételezett víz valamikor több milliárd évvel ezelőtt befolyt abba a kráterbe. Ugye 1976-ban a Viking szondák 2 leszállt a Mars felszínére. Valójában 4 szondát küldtek, tehát 2 keringőegység volt és 2 leszállóegység. Ezeknek a Viking szondáknak az alapvető feladata az az volt, hogy baktériumokat vagy más élőlényeket tudjanak kimutatni a marsi talajban. Ezzel ez volt az egyetlen egy mai napig az egyetlen egy olyan szonda, amelyet az emberiség elküldött egy másik bolygóra, és ott élőlényeket próbált megtalálni. Alapvetően 3 kísérletet végeztek el a Mars felszínén. Ezeknek a kísérleteknek az eredménye az az lett, hogy a marsi talaj az teljes egészében halott, és élőlényeket nem tudunk benne kimutatni. Az optimistábbak viszont úgy gondolják, hogy azért ez nem teljesen egyértelmű, ugyanis a 3 mérésből az egyik az kimutatta, hogy a Marson élőlények élnek. Persze később ezt az eredményt ezt meg lehetett cáfolni, és kémiai folyamatokkal meg lehetett magyarázni azokat a mérési adatokat, amelyeket a kísérletek során kaptak. Így a mai álláspont az az, hogy talán legjobb esetben is csak hát kétségbe vonhatók a Viking szondák eredményei, de a kutatók nagy része úgy gondolja, hogy a marsi talaj az nem alkalmas arra, hogy baktériumok megéljenek benne. Ez nem volt különösebben jó hír. A kísérletek során mindkét űrszonda, a Viking 1 és a Viking 2, két különböző pontra szálltak le a Mars felszínén, mind a kettő rendelkezett egy-egy ilyen ásókarommal, amelyek kinyúltak, és hát valamiféle, itt látható az ásókarom, valamiféle mintát vettek a talajból, ugye a mintavétel után látszik a kis gödör, és ezt a talajmintát vizsgálták meg utána a 3 kísérlettel. Volt egy érdekes felfedezése a Viking szondának, méghozzá az, hogy a talajmintákban és a felszínen is kimutatott vízjeget. Itt ezen a felvételen egy mintavétel után visszamaradt kicsi gödör alján fehér jeget látunk, ami lehet mondjuk széndioxid jég is, meg vízjég is. Ezt azért annak idején nem tudták eldönteni. Abból gondolták, hogy ez biztosan vízjég, hogy a biológiai kísérletek során vízgőzt sikerült kimutatni a talajból. A vízjég kutatása az továbbra is nagyon fontos maradt ugye a Mars kutatásban, és 2008-ban érkezett meg a Phoenix szonda a Mars északi pólus sapkájára, és neki a legfontosabb feladat az az volt, hogy talajminták vétele után egyértelműen kimutassa azt, hogy a Mars felszínén létezik vízjég. Ő is ásókarmokat használt arra, hogy mintákat vegyen a marsi talajból. De ezen a képen, ami igazán érdekes, az ez a fehér folt itt. Ez a fehér foltról gondoljuk azt, hogy ez vízjég. Több ilyen fehér foltot is megfigyeltek ásás során, ezek néhány nap alatt általában eltűntek, tehát elpárologtak. Onnan gondolták, hogy ez vízjég és nem szárazjég, hogy a vízjég párologási sebessége az sokkal kisebb, mint a szárazjégér. És ezekben a mintákban egyértelműen sikerült kimutatni a vízjég jelenlétét. Ugye négy darab lehetőségük volt arra, hogy kísérletet tegyenek, itt négy darab cellát látunk, ez itt egy cella, ez itt a másik cella. És például az első cellában nem is sikerült belerakni a homokot, ugyanis túl nagy szemcsés volt. Túl nagyok voltak a szemcsék a marsi talajban, de az utolsó néhány kísérletek azok nagy sikerrel végződtek. Így a Phoenix volt az első űrszonda, ami egyértelműen minden kétséget kizáróan bebizonyította azt, hogy a Marson víz létezik. Ma úgy gondoljuk, hogy ez a vízjég mennyisége, ez nagyon jelentős, és valószínűleg valamikor 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt a Mars ez egy sokkal melegebb bolygó lehetett, ahol mondjuk kialakulhatott valamiféle bakteriális élet, vagy akár komolyabb is, gondolok itt több sejtű élőlényekre. Utána Mars geológiailag teljesen megváltozott, légkörének nagy részét elvesztette, és lehűlt, és átalakult ugye azzal a bolygóvá, amit most látunk. 1996-ban a NASA kutatói bejelentették azt, hogy egy Marsról származó meteoritban felfedezték az első idegen élőlényeket. Ez a meteorit látható itt. 1984-ben találták meg az Antarktiszon, amelyet utána szépen elzártak, és bevitték a NASA központjába, és 96-ig vizsgálták. Most, amit találtak, az ez a kép volt. A képen az érdekes objektum, az ez a csőszerű alakzat. Ez a csőszerű alakzatról jelentették be, hogy ez tulajdonképpen egy baktériumnak a fosszilizált változata. Annak idején ez akkora bejelentés volt, hogy még Bill Clinton is külön sajti tájékoztatót adott erről az esetről. Később aztán persze gondok merültek fel, mert az eredmények azok nem voltak teljesen egyértelműek. Ugyanis ennek az alakzatnak a mérete innentől idáig az olyan 20-30 nanométer. A 20-30 nanométer pedig a legkisebb baktériumnál is sokkal kisebb. Persze ez úgy oldották meg, hogy rögtön bevezették a nanobaktérium kifejezést. Na most a nanobaktériumok azok olyan baktériumok, amelyek hipotetikusan élnek, a valóságban nem. Ezzel kapcsolatos kísérleteket persze végeznek, de mai napig a legnagyobb, vagy a legkisebb baktérium is sokkal nagyobb ennél. Úgyhogy egy idő után abban állapodtak meg az emberek, hogy igazából ez nem bizonyíték arra, hogy a Marson élőlények találhatók. Ennek több oka is volt. Például az, hogy nem sokkal a mérések után kiderült az, hogy a meteorit az beszennyeződött földi élettel. Tehát a meteorit egy másik felületén, másik részén találtak olyan élőlényeket, amelyek a földről származnak. Na most erre persze azt válaszolták, hogy ez a rész, ahol ezt a nanobaktériumot találták, az egy olyan rész, ami annyira mélyen van a meteoritban, hogy az esély sincs arra, hogy beszennyeződhetett. A másik probléma az az, hogy ezeknek az alakzatoknak a keletkezése, az teljes egészében megmagyarázható, például kémiai úton, ami megint nem bizonyítja azt, hogy ez mindenféleképpen biológiai eredetű. Így az, hogy a Marson van-e élet, az mai napig egy nyitott kérdés. Ma úgy gondoljuk, hogy a marsi környezet az egyébként alkalmas arra, hogy életet fenntartson, viszont nem a felszínen, nem a felső 10-20 cm, ahol a nap ultraibolya sugárzása az gyakorlatilag minden élőlényt megölne, hanem inkább valahol mélyebben, mondjuk 5-10 méterrel a felszín alatt, ahol akár mondjuk folyékony víz is elképzelhető, ott kell keresni az első marsi baktériumokat. A jövőben lesz egy olyan marsjáró, 2011-ben fogják felbocsájtani, amelynek az alapvető feladat az lesz, hogy szerves molekulákat keressen a Mars felszínén. Az ő feladat nem az lesz, hogy egyértelműen bebizonyítsa azt, hogy vannak élőlények. Tehát nem fog olyan értelmű biológiai kísérleteket végezni, hogy kimutasson, hogy a baktérium végigmászott a kőzeten, amit éppen nézett, hanem ő aminósavakat és ennél mondjuk komplikáltabb szerves molekulákat fog keresni a felszínen. Ennek a marsjárónak a költségvetés az körülbelül 2 milliárd dollár. Tehát egy elég drága műszer. Ugye tovább menve a naprendszerbe, egy kicsit messzebbre, eljutunk az Európához, amely az egyik legérdekesebb hold az egész naprendszerünkben. Ezen a két képen, ez a két kép ez ugyanaz, csak a jobb oldali képen kicsit kontrasztosabbá tették az alakzatokat. Az 1970-es évek végén, amikor a Voyager űrszondák lefotózták a holdat, már akkor észrevették azt, hogy ez a hold ez egy picit más, mint a többi. Ugyanis a felszíne az nagyon sima, és a legnagyobb szintkülönbségek nem érik el a 100-200 métert. Ennek mi lehet az oka? Hát az egyik magyarázat az az, hogy nyilván ugye a felszín az mondjuk nagyon új, nagyon fiatal még, és ezért mondjuk a becsapódási kráterek azok eltűntek a felszínről, illetve hát nagyobb hegyek nem alakulhattak ki. 1990-es évek közepén és végén a Galileo űrszonda feladata az volt, hogy a Jupiter körül keringve feltérképezze a Jupiter holdrendszerét, és részletes, néhányszor 10 méter per pixel felbontású képeket készített az Európa felszínéről. Itt ezen a képen látunk egy szegmenst. Ezeket a területeket úgy hívják, hogy kaotikus területek. Amit látható az az, hogy a terület föl van darabolva kisebb hát ilyen mezőkre. Ugye Európának a felszíne az legfőképpen vízjégből áll. És ennek a darabolódásnak a legvalószínűbb magyarázata az az lehet, hogy valószínűleg a külső réteg, az egy vékony vízréteg, ami alatt egy melegebb, tehát vékony vízjégréteg, és az, ami alatt egy melegebb, hát vagy kásás víz, vagy mondjuk esetleg tényleg folyékony víz található, ami mondjuk föláramlik a felszín közelébe, ami hatására a felszín megolvad, és kialakulnak különböző jégtáblák, amik egymáshoz képest elcsúsznak. Na most mivel a hőmérséklet az mínusz 100 fok alatt van az Európán, ezért ez a fagyás ez nagyon gyors. De ez az elmélet, ez nem is olyan rossz, mert hogyha az ember például összepróbálja rakni ezeket a darabokat, akkor lehet látni, hogy sok csík az például megegyezik, tehát ez a csíknak a folytatása az a csík, aminek például az a csík. Hát ez az elmélet, illetve hát ez a megfigyelés, ez egy elég erőteljes bizonyíték arra, hogy az Európa vékony vízrétege alatt, vékony vízjégrétege alatt folyékony óceán találhatunk. A mai tudomány szerint az Európa szerkezete az négy részből áll. Az első az egy nagysűrűségű vas-nikkel mag, amin szilikátokból álló köpeny található. Majd jön egy körülbelül 100 km vastag folyékony óceán réteg, aminek a tetején van egy körülbelül 8-10 km vastagságú fagyott vízjég. Az Európa azért nagyon jó jelölt arra, hogy élőlényeket keressünk rajta, mert például ugye a Földön 4-5 kilométer mélyen a hidrotermikus források körül ugye egészen komplett ökoszisztémákat fedeztek fel. Ezek az ökoszisztémák ezek teljesen függetlenek például a napfénytől, vagy minden olyan dologtól, ami a felszínen történik. És hogyha az Európán is vannak ilyen termikus források mondjuk az óceán mélyén, akkor ott esetleg ezek az élőlények is kialakulhattak, és ezeket mondjuk föl tudnánk fedezni, hogyha le tudnánk jutni mondjuk 100 km mélyre az óceán aljára. Az Enceladus nevű hold, amelyik a Szaturnusz körül kering, sok hasonlóságot, mutat néhány hasonlóságot az Európa nevű holddal, ugyanúgy legfőképpen vízjég borítja a felszínét, de az egész hold az kb. 500 km átmérő, még ugye az Európa az nagyjából kb. 3000, tehát kicsit kisebb, mint a mi holdunk. És 2004 óta kering ott a Cassini űrszonda a Saturnus körül, aminek feladata nagyon hasonló a Galileo űrszondához. Felvételeket kell készítenie a holdról, vagy a holdakról, illetve hát más egyéb mérések. A Cassini volt az űrszonda, amelyik felfedezte azt, hogy az Enceladus az egy geológiailag aktív hold. Ezzel ő lett a harmadik hold az egész naprendszerben, amelyikről tudjuk, hogy geológiailag aktív. Amit felfedezett, az az volt, hogy a déli féltekén ezek úgynevezett tigris karcolásokból nagyon nagy sebességgel vízjég távozik az ott lévő gejzírekből. Ezekből a gejzírekből, ezekből nagyon sok van, és viszonylag gyorsan is változnak. Na most ennek a eredményeképpen azt gondoljuk, hogy az Enceladus felszíne alatt valószínűleg ugyanúgy vízjég óceán létezik, mint az Európa alatt, Azonban ezek az európai jégirítege alatt, azonban ezek az eredmények azok nem olyan teljesen biztosak, mint az Európa esetében. Itt a jobb oldali képen ezek a tigris, ezen a tigris csíkok láthatók, amelyekből a vízjég gejzírek keletkeznek. Ugye a Szaturnusz egy másik érdekes holdja, a Titán nevű hold, amely az egyetlen egy olyan hold a mi naprendszerünkben, amelyiknek jelentős légköre van. És ez a légkör, ez nagyon hasonlít ahhoz a légkörhöz, amit most mi feltételezünk, hogy a Föld valamikor 3,5-4 milliárd év ezelőtt rendelkezett. Magának a holdon, a hold légköre miatt nem látunk át, nem látjuk a felszínt, ezért nem tudták nagyon sokáig azt, hogy mi lehet a felszín alatt. Erre is a Cassini űrszonda adta meg a választ. Ezen a képen egy nagyon érdekes dolog látható, méghozzá az, hogy a Titánnak az északi részén van egy világos folt. Ez a világos folt, ez egy egyszeri és ritka eseménynek köszönhető. De arról van szó, hogy a Titánon a felkelő nap fénye visszaverődött az éppen ott lévő szénhidrogén tavon, amelyet a Cassini megfigyelt. Ugyanis a Titán felszínén szénhidrogén tavakat találunk. A hőmérséklet ugye mínusz 180 fok, és mínusz 180 fok és körülbelül másfél atmoszféra nyomáson a metán és az etán az folyékony halmazállapotba kerül, és a lassú metán-etán eső miatt utána tavakban összeáll. Ezeket a tavakat ezeket úgy fedezték fel, hogy a Cassini radar méréseiből visszajött radarjelekben nem láttak különösebben nagy változásokat, ez attól úgy értem, hogy a visszaért radarjelnek egy olyan felületről kellett visszajönnie, ahol a szintkülönbségek azok nem haladják meg a néhány centimétert. Na most, hogyha van egy olyan felület, ahol nem haladják meg a függőleges változások a néhány centimétert, és ez a felület ez mondjuk több száz négyzetkilométer nagyságú, akkor az teljes egészében egyértelmű, hogy csak valamiféle folyékony, halmazállapotú anyagból készült tó lehet. A legnagyobb tó látható itt a Titán felszínén. Persze ez egy hamis színes felvétel, tehát a szénhidrogén tavak azok nem kék színűek. Hozzá a felső tó, vagy a Föld legnagyobb édesvízi tava. Ezen kívül nagyon sok kisebb tó is látható a Titán felszínén, illetve egészen érdekes tengerpartok is kialakulhatnak, mint ezen a jobb oldali képen látszik, ugye szigetek, illetve nagyon bonyolult alakzatú partszakasz. Ugye kilépve a naprendszerből, és barangolva az exobolygókhoz, jelenleg összesen 430 olyan bolygót fedeztünk fel, amely nem a csillagunk körül kering, nem a nap körül kering. Ezeknek az exobolygóknak a száma, ezek valószínűleg elég jelentősen fog nőni az elkövetkezendő években. Alapvetően három különböző módszert használunk arra, hogy felfedezzük ezeket az exobolygókat. Az egyik a radiális sebességmérés, ahol megmérjük azt tulajdonképpen, hogy a bolygó az nagyjából mekkora sebességgel keringhet a csillaga körül. A másik a fedési görbék felvétele, amely során az történik, hogy a bolygó pályasíkja az pont egybeesik a mi látószögünkkel, és néha kitakarja a bolygó a csillagát, és ez úgy adódik össze, hogy a végén a csillag fényessége egy kicsit halványodik. Itt van egy harmadik megoldás is, ez a közvetlen képalkotás, azonban ez rendkívül problémás azért, mert a csillagok fénye az általában sok-sok nagyságrenddel nagyobb, mint a mellettük lévő bolygók fénye, amiknek ugye nincs saját fényük, hanem csak visszaverik a központi csillag által kibocsájtott fényt. Jelenleg ebből a 430 bolygónak nagy része az óriás bolygó, tehát a Jupiterhez, Szaturnuszhoz hasonló, főleg hidrogénből és héliumból álló nagy tömegű bolygó, aminek nincs szilárd felszíne, így úgy gondoljuk, hogy nyilván egy ilyen bolygón mondjuk komplikáltabb élet az nem alakulhat ki. A Kepler űrszonda az az űrszonda, amitől várjuk azt, hogy ennél sokkal kisebb átmérőjű, sokkal kisebb tömegű bolygókat felfedezzen. A földtípusú bolygók általában néhány, maximum néhány föld tömegnél kisebb tömegű bolygót jelentenek. Úgy gondoljuk, hogy ezek azok a bolygók, amiknek a felszíne az szilárd halmazállapotú lehet, és főleg szilárd halmazállapotú, illetve hát, hogyha megfelelő távolságba kering ugye a központi csillagától, akkor akár folyékony víz óceánokat is találhatunk. A továbbiakban néhány érdekes exobolygó rendszert szeretnék bemutatni. Az első, az az Epsilon Eridani, amit a Spitzer űrtávcsővel, amely infravörös tartományban dolgozik, figyeltek meg, és azt találták, hogy az Epsilon Eridani rendszerben kettő kisbolygó övezet is található. Az egyik, az viszonylag közel van a központi csillagához, ugye ez itt az Epsilon Eridani rendszere, itt egyetlen egy bolygót ismerünk úgy, ahogy biztosan. A felső ábra pedig a mi naprendszerünket mutatja, ez itt a Jupiter pályája, a Mars pályája, illetve a Föld pályája. Illetve hát be van rajzolva a kisbolygóövezet a naprendszerben. Lehet látni, hogy az Epsilon Eridani esetében ez a kisbolygóövezet, ez körülbelül akkora méretű, mint a mi naprendszerünkben lévő kisbolygóövezet. Persze, hogyha kintebb megyünk a bolygórendszerben, és nagyobb skálán nézzük a dolgot, akkor a kép az megváltozik, ugyanis az Epsilon Eridani esetében sokkal, de sokkal nagyobb külső kisbolygó övezetet figyelhetünk meg, mint mondjuk a mi naprendszerünk esetében. A mi naprendszerünk van fölül, ez itt a Neptunusz pályája, olyan kb. 4,5 milliárd kilométerre a nap belső részétől, illetve hát a Kuiper öv, ahol a naprendszer keletkezése során visszamaradt anyag kering a nap körül. Ez az eredménye, ez olyan értelme nem meglepő, hogy az Epsilon Eridani egy fiatal csillag, így nyilván valószínűleg sokkal több bolygóba még nem összeállt törmeléket tartalmaz. A következő exobolygó rendszer, a Gamma Cephei nevű rendszer, az egyik olyan exobolygó, ahol ami kettős csillagban kering. A középső sárga pötty jelöli a főkomponenst, a nagyobb tömegű csillagot, a mellette lévő kiskör jelöli a bolygópályáját, illetve hát van egy másik csillag, ami ugyanúgy kering a központi csillag körül, mint a bolygó maga. Ugye egészen sokáig úgy gondolták, hogy kettős csillagrendszerben nagyon-nagyon kicsi az esélye annak, hogy bolygót találunk. Ugyanis a két csillag árapály ereje miatt a bolygók kialakulása az nem igazán lehetséges, pláne nem mondjuk hosszú időn keresztül. Na most az, hogy miért van például egy kettős csillagban exobolygó, vagy miért találhatunk kettős csillagban exobolygót, ez egy komplikált kérdés. Az függ attól például, hogy mekkora a főkomponens, illetve hát a mellékkomponens a kisebb tömegű csillag közötti tömegkülönbség, függ attól például, hogy a másodlagos csillag az milyen messze kering a főkomponenstől. Ez az exobolygó rendszer, amely esetében a másodlagos csillag a legközelebb kerül a bolygóhoz, tehát körülbelül a másodlagos csillag csillagközeli pontjában 10-szer messzebb van, mint a ott lévő exobolygó. És ez egy idős rendszer, körülbelül 6-7 milliárd éves, ami azt jelenti, hogy ez a nagyon sok időn keresztül hát fönnmaradt. A következő exobolygó volt az első olyan exobolygó, amit az ESO 8 méteres távcsővével, közvetlen képalkotással meg tudtak figyelni. Maga a központi objektum, az a fehér nagy objektum, illetve hát maga a bolygó, az itt található. Na most ennek a rendszernek az érdekessége az, hogy valójában ez valószínűleg nem is exobolygó, hanem arról van szó, hogy amit itt látunk főkomponenst, az egy barna törpe. A barna törpe az objektum, aminek a tömege az túl nagy ahhoz, hogy bolygó legyen, tehát körülbelül mondjuk a Jupiter tömegének 13-szorosánál nagyobb, de túl kicsi az a tömege, hogy a magjában beinduljon a hidrogén fúzió, és csillaggá váljon. További kutatások kiderítették azt, hogy valószínűleg a kisebbik komponens, a vörös komponens is a barna törpék családjába tartozik, ugyanis a tömege az valószínűleg nagyobb, mint ez a 13 Jupiter tömeg határ. Ugye a Beta Pictoris nevű csillag egy rendkívül érdekes csillagrendszer, nagyon fiatal, néhány millió éves, és amit láthatunk az az, hogy van egy korong alakba összerendeződött hát por, amely kering ugye a központi csillag körül. Ja, ez a por, illetve gáz, amiből gondoljuk azt, hogy a bolygók azok kialakulnak a csillag körül. Na most mi, hogy a rendszer az még nagyon fiatal, ezért a bolygók kialakulása az még gyerekcipőben jár, és nem alakulhattak ki nagy tömegű, mondjuk sok bolygó. De érdekes módon egyetlen egy bolygót az sikerült felfedezni, méghozzá ott középen azt a pöttyöt, amit elneveztek Beta Pictoris B-nek. Úgy tudom, hogy egyértelműen még ez nincs bebizonyítva, hogy jelenleg ez bolygó, ugyanis lehetséges, hogy csak arról van szó, hogy mondjuk egy nagyon távoli, fényes objektum véletlenül pont egy irányba esik ezzel a csillaggal, és pusztán csak egy ilyen optikai illúziót látunk, de a csillagászatok nagy része az nem ért ezzel egyet, így valószínűsítik azt, hogy ez ténylegesen magához a exobolygó, vagy magához a csillaghoz tartozik. Összehasonlításképpen látható a Szaturnusznak a pályája, ami körülbelül több mint 1 milliárd kilométer sugarú körről van szó ebben az esetben. Ugye a következő exobolygó rendszer volt az első olyan exobolygó rendszer, ahol egyszerre több bolygót is sikerült közvetlen képalkotással felfedezni. A központi csillag látható itt. Nagyon bonyolult módszerekkel általában kiszokták takarni a központi csillagot, és úgy figyeljük meg a bolygót. Tehát arra nincs esély, hogy úgy megfigyeljünk közvetlen képalkotással a bolygót, hogy mellette a csillag is világít. Így általában azt szokták csinálni, hogy egész egyszerűen kitakarják a központi csillagot, és akkor nyilván a körülötte keringő esetleges bolygók azok jobban láthatóvá válnak. Ugye ebbe a bolygórendszerben három bolygót is találhatunk, ugye a B, C, illetve D. A exobolygók elnevezésére nincs általános szabály. Így általában az történik, hogy a legelső bolygó, amit felfedeznek, azt megjelölik egy B betűvel, majd a második bolygó, amit felfedeznek, az C-vel, harmadik D-vel, és így tovább, és így tovább. És ezeket a betűket, ezeket általában hozzá szokták illeszteni magához a csillag nevéhez. Ugye a GJ1214B nevű fantáziadús objektum egy nagyon érdekes exobolygó. Azért, mert ő egy vörös törpe körül kering, viszonylag közel hozzá. A vörös törpe ez egy olyan csillag, amelynek a fénye az sokkal kisebb, mint a mi napunké. Ez esetben körülbelül 2-3%-a a mi napunknak. Hogyha itt mondjuk esetleg az ember olyan bolygót akar keresni, ahol folyékony víz található, akkor nagyon közel kell menni az adott csillaghoz. Ez a bolygó ez pontosan ezt teszi. Néhány napos keringési periódussal kerüli meg a központi csillagát, és a számítások szerint a felszíni hőmérséklete az körülbelül olyan 120-200 fok lehet pluszban. Nos, mivel hogy ez egy fedési kettős, vagy egy fedési exobolygó, ezért a fedés során, a fedés különböző tulajdonságaiból ki tudjuk számolni például azt, hogy mekkora a bolygó átmérője, becslést tudunk adni arra, hogy mekkora bolygó tömege. Ebben az esetben az jött ki, hogy maga a bolygó az csak néhányszor nagyobb, mint a mi földünk, és a sűrűsége az viszonylag nagy, tehát nem lehet például óriás bolygó, ami csak hidrogénből és héliumból áll, emiatt ugye a sűrűsége az nagyon pici. És ebből a megfigyelésből, illetve a számításokból azt hozták ki, hogy valószínűleg itt arról van szó, hogy a bolygónak a nagy része az kőzetből áll, viszont a felszínén egy nagyon vastag óceán található. Ugye alapvetően ezt a bolygót ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a felszínén ugye 150 fokos hőmérséklet található, akkor nyilván nem lesz ott folyékony víz, mert ezen a hőmérsékleten ugye a víz elpárolog, hanem valószínűleg a bolygó légkörének nagy részét azt vízgőz alkotja, és ennek a vízgőznek a nyomása, ahogy ugye egyre mélyebben belemegyünk a légkörbe, egyre nagyobb lesz ugye a magának a légkörnek a nyomása is, még elérünk egy olyan nyomást, ahol plusz 150-200 fokon a víz, az már nem vízgőz állapotban lesz, hanem folyékony víz állapotban. Utána pedig nyilván belépünk ugye a nagyon vastag óceánba, ami valószínűleg ebben az esetben akár 1000 kilométer vastagságú is lehet. Ugye ezt, igazából ezek nagyon erős becslések, ezeket nem tudjuk meghatározni. Tehát tulajdonképpen ennek jelentős része spekuláció. De ezzel a felfedezéssel rögtön létre is hoztak egy új exobolygó családot. Ezeket hívják általában óceán világoknak. Ezek azok a bolygók, amelyeknek a felszínén, egész felszínét valószínűleg puszta vízóceán borítja. Ugye ebben a szempontból hasonló mondjuk az Európa nevű holdhoz, ami a Jupiter körül keringett. Csak ugye az Európa esetében arról van szó, hogy a hőmérséklet ugye mínusz 150 fok, ezért a felső réteg az meg van fagyva teljes egészében. A következő exobolygó, a Koró 7b, az az exobolygó, amelyről egyértelműen be tudjuk bizonyítani, hogy a mérete az nagyon hasonló mi földünkhöz, alig körülbelül kétszer akkora átmérőjű, mint a mi földünk. Ugye ez a kék korong a mi földünk, ő a Coro B, illetve ez a másik kék korong, ez pedig a Neptunusz bolygó, ami jelenleg éppen a legutolsó a naprendszerben. Ez a Coro 7b nevezetű bolygót is fedési módszerrel fedezték fel. Ennek a bolygónak azonban, mivel nagyon közel kering a központi csillagához, ez miatt ennek a bolygónak a felszíni hőmérséklet olyan 1800 és 2200 Celsius fok körül lehet, tehát nem ez lesz az a bolygó, amivel a következő űrszondát fogjuk majd küldeni emberekkel a fedélzetén. Végül talán a legérdekesebb, asztrobiológiai szempontból legérdekesebb exobolygó rendszer következik, a Gliese 581. A következő fantáziaképen itt a jobb felső sarokban látjuk a központi csillagot. Ez a pötty a központi csillaghoz legközelebb keringő bolygót jelöli, a másik kék pötty pedig ugye a második bolygót, illetve mi itt vagyunk a harmadik bolygónál. A legelső bolygó, amit ebbe a rendszerbe felfedeztek, az a B jelű bolygó volt, az a kék. A harmadik volt az, amit itt közelről látunk. A negyedik felfedezett bolygót, azt ezen a képen nem látjuk, az egy távolabbi pályán kering. És utoljára, vagy a harmadikként felfedezett bolygó, és utoljára pedig ugye a negyedjére pedig ugye a legbelső bolygót sikerült felfedezni. És ennek a bolygórendszernek a megértéséhez a következő ábrán azt kell tudni, hogy az X-tengelyen található a központi csillagtól mért távolság csillagászati egység mértékegységben. Egy csillagászati egység a 150 millió kilométert jelent, és ez a távolság, ami a Nap és a Föld között található. Ugye a Y-tengelyen pedig látjuk a központi csillag tömegét Nap tömegben. Ugye a Napnak a tömege az kb. 2x10^30 kg, és az egész naprendszer tömegének 99,8%-a található csak a Napban. Úgyhogy általában minden egyes bolygórendszerben az anyag jelentős része az a központi csillagban található. Most ugye a mi naprendszerünk esetében, ugye itt a Nap, ő a Merkur bolygó, Vénusz, Föld, Mars, illetve Jupiter. Látható azt, hogy a mi naprendszerünkben kettő olyan bolygó található, ami mondjuk biológiailag, asztrobiológiai szempontjából érdekes lehet. Ugyanis ez a két bolygó, a Föld és a Mars, az úgynevezett életzónában kering. Ugye a csillag körüli életzóna, amit kék sávval van jelölve, az az a zóna, ahol a víz az egyszerre három különböző halmazállapotban is jelen lehet, tehát találunk mondjuk folyékony vizet, vízgőzt, illetve hát szilárd jeget. Ugye ez a távolság, ahol a csillagtól kijövő fény teljesítmény, az körülbelül akkora, mint amit a mi földünk is kap. Ez miatt ezen a sávon belül lévő bolygók átlagos hőmérséklete az általában olyan mínusz néhány foktól a plusz 100 fokig terjed. És ennek az életzónának a vastagság az nagyon sok mindentől függ. Az első, illetve a legfontosabb az az, hogy mekkora a csillagnak, a központi csillagnak a tömege. Nagyon nagy tömegű csillag esetében a nagyon nagy tömegű csillagnak a fényereje olyan nagy, hogy még hogyha az ember nagyon messze is megy a csillagtól, akkor is az átlagos hőmérséket az meg fogja haladni a 100 Celsius fokot, és folyékony vizet nem fogunk találni. A csillag tömege kicsi, akkor egészen más helyzet fog kialakulni, akkor viszont nagyon közel kell mennünk a csillaghoz ahhoz, hogy folyékony vizet találjunk a bolygó felszínén. Ugye a Gliese 581 esetében kettő darab olyan bolygót találunk, ami mondjuk nagyjából beleférhet ebbe az életzónába, a C és a D jelű bolygó. A csillagászok először úgy gondolták, hogy a legjobb kandidátus az a C jelű bolygó lesz, amely az életzónának itt a rövidebb, illetve a csillaghoz közelebbi részén található. Ennek az átlagos hőmérséklete az valószínűleg olyan kb. 40 Celsius fok körül lehet. Viszont az életzónának, mivel az életzónának azon részén tartózkodik, ami közel esik a csillagához, ezért valószínűleg ezen a bolygón kialakult a üvegházhatás, és ez miatt a bolygó hőmérséklete az nagyon magas értékeket is elérhetett. Ugye erre van példa a mi naprendszerünkben is. Például a Vénusz nevű bolygó, amely a második bolygó ugye naptól számítva, a Vénusz felszínén körülbelül plusz 480-500 fokos hőmérsékletet mérünk, és a légkör az nagyon vastag, 99%-ban széndioxidot tartalmaz. És ebben az esetben, a C-jelű bolygó esetében valószínűleg ugyanezt történik. Utána a csillagászok a D-jelű bolygó felé vették figyelmüket, ugyanis a D-jelű bolygó az valószínűleg az életzóna azon részén kering, ahol folyékony víz az megtalálható. Persze ez nem azt jelenti, hogy meg is van is folyékony víz a bolygó felszínén, csak azt jelenti, hogy a hőmérséklet viszonyok azok olyanok, hogy egy kis üvegházgáz hozzáadással a hőmérséklet elérheti azt, hogy folyékony vizet találunk ezeken a bolygókon. Na most a négy bolygóból háromról feltételezzük azt, hogy szilárd felszínnel rendelkeznek, és szilárd kőzet bolygók. A B-jelű bolygó az valószínűleg a Neptunuszhoz nagyon hasonló hidrogénből és héliumból álló óriás bolygó, míg az ECD azok kőzet bolygók. Az E-jelű bolygónak a tömege az körülbelül alig kétszer akkora, mint a mi földünké, míg a C és a D-jelű bolygók esetében olyan 5-6-7 földtömegről beszélhetünk. Ezeket a földtípusú bolygókat fogja majd a Kepler-űrszonda remélhetőleg felfedezni. Ugye a baloldali ábrán látható a Kepler-űrszonda, amit 2009-ben lőttek fel a nap körüli pályára. A jobb oldalon pedig az égboltnak egy része látható, a hattyú csillagkép. A hattyú csillagkép, és mellette apró pici négyzetekkel jelölve az az égterület, amit a Kepler űrszonda meg fog figyelni. A Kepler űrszondának több éven keresztül az lesz a feladata, hogy ezt a pici égbolt részt figyeli meg a üzem idejének teljes mértékében. És több millió csillagról készít fotometriai méréseket, és méri ki azt, hogy azok a csillagok azok milyen fényesek. És utána ezeknek a csillagoknak a fényében keres apró változásokat. Ugye abban az esetben, hogyha olyan szerencsénk van, hogy a bolygó az éppen a mi látószögünkbe esik, illetve a keringési síkja az megegyezik a mi keringésünkkel, akkor látni fogjuk ugye azt, hogy kitakar valamit a központi csillagából. Az egész tejútrendszerben felrajzoljuk azt, hogy mekkora térrészt lát a Kepler űrszonda, akkor azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag elenyésző az egész tejútrendszerhez képest. Ugye ez a pici, kicsi térrész, ami körülbelül 3000 fényév átmérőjű, lesz az a térrész, ahol a Kepler űrszonda keres majd Földhöz hasonló kőzetbolygókat. Az egész tejútrendszerünkben van 200 milliárd csillag összesen. Ezek közül az egyik a mi napunk. A Kepler űrszonda, amit észlelni fog, az ennek a 200 milliárd csillagnak teljes egészében elenyésző része. Tehát, hogyha itt ebben a pici térrészben nagyon sok kőzetbolygót találunk, akkor az valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy az egész tejútrendszerben valószínűleg milliónyi földünkhöz hasonló bolygó létezhet. Utoljára pedig néhány eredményt mutatok be a Kepler űrszonda eddigi méréseiből. Mai napig a Kepler űrszonda 5 bolygót fedezett fel, legalábbis ennyit hoztak eddig nyilvánosságra. Az 5 bolygónak a tulajdonságai láthatók itt, ez itt az anyacsillag. Az egyes csillag esetében pedig a fénygörbéket ezen az alsó ábrán láthatóak. Minden esetben, amikor ugye a bolygó a nap korongja elé kerül, illetve a csillag korongja elé kerül, akkor egy nagyon pici fényesség csökkenés következik be a csillag fényében. Ez a fényesség csökkenés, ez olyan 1%-nál kisebb. Tehát rendkívül pontos, nagyon pontos fényességmérésre van szükség arra, hogy ezeket az exobolygókat kimutassuk. Minden esetben, mind az 5 exobolygó, amit a Kepler űrszonda felfedezett, azok a Jupiterhez nagyon hasonló exobolygók, tehát nagy tömegű gázbolygók, amelyek nagyon közel keringenek a központi csillagokhoz. Tehát lehet látni azt, hogy a keringési idők azon 3 és 5 nap között vannak. Na most ebben az esetben, mivel hogy ezek a bolygók nagyon közel keringenek a csillagokhoz, ezért ezeknek a felszíni hőmérséklete az valószínűleg ilyen 2-3 ezer Celsius fok körül lehet, tehát nyilván ezeken a bolygókon nem fogunk életet találni. A Kepler űrszondával Kepler űrszonda kutatásaiban magyarok is részt vesznek, például a Szegedi Tudományegyetem PhD hallgatója Simon Attila, aki a Kepler űrszonda adataiban keres exoholdakat. Az exoholdak azok olyan holdak, amelyek egy exobolygó körül keringenek. És abban az esetben, hogyha például ennek a bolygónak van holdja, ami kering ugye a bolygó körül, akkor nyilván az a hold is ki fog majd takarni valamekkora részét ugye a központi csillagnak. Ugye ez a fényváltozás, ez sokkal, de sokkal kisebb annál, amit maga a bolygó okoz, viszont a Kepler űrszondának a mérési pontossága az olyan, hogy valószínűleg a nagyobb exoholdokat ki lehet mutatni. És Simon Attila azzal foglalkozik, hogy a Kepler űrszondával letöltött adatokban keres exoholdakat. Remélhetőleg találni is fognak majd. És akkor ezzel én szeretném is befejezni az előadást, és köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Marsra, a Jupiterre és a Szaturnuszra mennyi idő alatt ér el ez a szonda, amit kiküldtek, és hogy terveznek-e a Marsra embert tartalmazó szondát is küldeni?
Hát a Mars esetében a mostani technikával olyan néhány hónap alatt tudunk űrszondát elküldeni. Általában az időtartam ez olyan 8-10-12 hónap szokott lenni. A Jupiter esetében ez sokkal rosszabb, ott már több évről beszélünk, 3-4 év is akár. Ugye egy ilyen űrszondának a sebessége az körülbelül 20-30-40 km per másodpercenkénti sebességet jelent, és hát több 100 millió kilométer távolságot kell legyőzni. Ugye a Saturnus esetében ezért nyilván még rosszabb a helyzet, mert az körülbelül dupla akkora távolságra van, mint a Jupiter. A Cassini űrszondát 1997-ben lőtték fel, és 2004-ben érkezett meg a Saturnus körüli pályára. Na most a Marsi emberes program egy érdekes dolog, ugyanis ugye Barack Obama elnök éppen most törölte azt a programot, aminek keretében a NASA 2030 után embereket akart küldeni a Marsra. Úgyhogy jelenleg úgy néz ki, hogy a 21. század első felében szinte biztosan nem fogunk embert küldeni a Marsra. De az emberes űrutazás, a marsi emberes űrutazás az egy nagyon komplikált dolog. Egyrészt ugye nyilván több hónapig tart oda jutni az út, és addig a több hónapig nyilván életbe kell tartani a űrhajósokat, akiknek ugye le kell szállni a Marsra, ott legalább, ha már ugye oda elmentek, akkor több hetes kutatási programot kell nekik adni, ami alatt szintén életbe kell őket tartani, majd utána, ugye miután felszálltak a Marsról, ugyanúgy több hónap alatt megint vissza kell jönni a Földre. Ugye ez a hosszú csillagközi utazás, vagy a bolygóközi utazásnak a élettani hatásait azt nem ismerjük igazából. És ezért az ilyen missziók azok nagyon hát egy költségesek, és nem megvalósíthatók most jelenleg.
Én azt szeretném kérdezni, hogy várható-e akkora áttörés a tudományban, hogy az elkövetkezendő években felfedeznek földönkívüli intelligens életet?
Hát várhatónak várható, de az esélye az gyakorlatilag a nullával egyenlő. Ugye, hogyha földönkívüli intelligens élőlényeket akarunk felfedezni, akkor naprendszeren kívülre kell nézni, amit úgy tudunk megcsinálni, hogy mondjuk hatalmas rádióantennákkal hallgatunk ki a világűrbe. Hát, ha mondjuk a közelben van egy olyan civilizáció, amelyik ugyanúgy rádióleleket bocsát ki a világűrbe, mint hogy azt mi is megtesszük. Na most nyilván ennek az esélye az rendkívül picény. Tehát nem valószínű, hogy az elkövetkezendő években ez meg fog valósulni. Tehát például ugye a Földön ugye az első rádióadás, amit kibocsájtottak, az a 1936-os olimpia volt, ha jól emlékszem, amit még Adolf Hitler konferált fel. És ugye az jutott el körülbelül most olyan 70-75 fényév távolságra. Na most az egész tejútrendszer átmérője az 100 000 fényév. Szóval ez gyakorlatilag elenyésző. De hogyha mondjuk 75 fényév sugarú gömbben léteznek olyan intelligens civilizációk, amik ugyanúgy radartechnikát használnak, mint mi, akkor mondjuk esetleg azok mondjuk foghatták ezt az üzenetet. De ez nem túlságosan valószínű.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a Kepler-űrszondát mikorra várjuk vissza?
A Kepler-űrszonda nem fog visszajönni, sajnos. Ő a nap körül fog keringeni. Nagyon-nagyon sokáig. Ennek a élettartama az körülbelül 5-6 évre tervezik, talán tovább is ki fogja bírni, utána pedig ugyanúgy napkörüli pályán fog keringeni, mint előtte.
Mondjuk az az őrült ötlet, hogy, bár nem is biztos, hogy őrült, nem tudom, hogy a Marsra baktériumokat juttassanak el, ha már nem találtak, fölmerült-e valakiben?
Tulajdonképpen abban a szempontból nem jó, hogyha a Marsra baktériumokat akarunk. Tehát az nem jó, hogyha Marsra baktériumot akarunk eljuttatni, mert ugye az beszennyezi a Mars felszínét. Tehát, hogyha mondjuk a Marson élnek olyan élőlények, amik mondjuk a Földtől függetlenül alakultak ki baktériumok, és mi ugye oda visszük a mi baktériumunkat, akkor előfordulhat az, hogy nyilván a kettő kiírtja egymást, és valamelyik mondjuk nyertesként kikerül. Tehát ez ebből a szempontból nem jó. De mondjuk, hogyha 200-300 év múlva úgy döntünk, hogy nem egy bolygón szeretnénk tovább élni, hanem mondjuk Marsot terraformálni szeretnénk, és olyan bolygóba átalakítani, ami a Földünkhöz hasonló életfeltételeket okoz, akkor már a földi baktériumok azok egy nagyon fontos részét fogják képezni a terraformálásnak. Ugyanis hát az első fontos dolog az, hogy például a Mars légkörét azt növeljük, illetve hát oxigénnel megtöltsük. Tehát például genetikailag módosított szuper fotoszintetizáló baktériumokat ugye tonna számra el lehetne vinni a Marsra, ahol aztán ők betöltik a Mars légkörét oxigénnel. Nyilván teljes egészében ez még jelenleg science fiction, tehát ez nem fog megvalósulni az elkövetkezendő 200-300 évben.
Említette, hogy a Marsnak a légkörét föl kéne tölteni oxigénnel. Most milyen összetételű a Marsnak a légköre?
Jelenleg 98% széndioxid. Úgyhogy a Mars terraformálása esetében ugye az első lépés az, hogy először is nem oxigénen kell feltölteni a légkört első lépésben, hanem még több széndioxidot kell belepumpálni. Itt az a nagyon jó dolog, hogy az emberiség nagyon ért ahhoz, hogy hogyan pumpáljon bolygók légkörébe széndioxidot. Tehát ugye ebben már van gyakorlatunk, úgyhogy ha például a Marson ezt meg szeretnénk csinálni, akkor azt lehet tenni, hogy a déli vagy északi, vagy mindkettő sarki sapkát fel kell olvasztani. És ha ezt felolvasztjuk, akkor a légkörbe kerülő széndioxid mennyisége elegendő lesz ahhoz, hogy mondjuk ne mínusz 40 fok legyen nappal, hanem 0 fok fölé emelkedjen a hőmérséklet. Illetve hát nyilván ezzel magának a Marsnak a légköre is gyarapodik, és nagyobb lesz a nyomás a Mars felszínén. Na most a terraformálás esetében a légkör oxigénnel való föltöltése az gyakorlatilag a legutolsó lépések közé tartozik.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Tari Ibolya, a Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense tartja meg Vergilius Európa egyik megalapítója című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!